Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, könyörgünk azért, hogy elevenedjen meg számunkra a hirdetett ige. Azt olvassuk az igében, hogy a betű megöld, a lélek megelevenít, és erre a lélek megelevenítő munkára van most szükségünk, hogy egészen az értelmünktől a szívünkig jusson az ige. Hogy mindazt, amit elkészítettél mára, számomra, a gyülekezet számára, az emlékezők, a gyászolók számára, meghallják az igét, megértsék, szívükbe zárják. Hogy komolyan tudjuk venni mindazt, amit te mondasz, amit te üzensz számunkra. Hogy hit ébredjen szívekben, és ebből a csírából, a hit csírájából aztán növekedve, szárba szökkenve gyümölcsöt, termést hozzon. Urunk, kérünk azért, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel, szólíts meg bennünket igéddel. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitelé és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Péter második levelének 3. fejezetében, a 3. verstől a 14. versig a következőképpen. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van, mert rejtve maradt előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentülés kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ma egy olyan különleges Isten tiszteleten lehetünk együtt, amely egy évben csak egyetlen egyszer van. Ahogy az Isten tisztelet elején is már utaltam rá, olyan szépen fel van építve az egyházi esztendőnk. Mi nem egyszerűen naptári évben gondolkodunk, hanem mi egyházi esztendőben, ami azt jelenti, hogy egyházi esztendőnknek ma van az utolsó napja, vasárnapja, örök élet vasárnapja van, és jövő héten pedig egy új egyházi esztendő van, amely advent vasárnapjával kezdődik. Minden év december elején, vagy november végén, attól függ, hogy hogyan esik, minden évben ezen időszakán megszoktunk emlékezni azokról, akik az egyházi esztendőben elhunytak. Mert fontos számunkra, hogy hálát adjunk azokért, akik itt voltak velünk, hálát adjunk azokért, akik gazdagították az életünket, a gyülekezet életét, a család életét, és mi nem a halottakért imádkozunk, hanem a halottakért, az elhunytakért hálát adunk. Megköszönve mindazt, amit általuk kaphatott a család, kaphatott a gyülekezet. És így lehetünk most mi is itt, és érzünk együtt azokkal, akik átélték a veszteséget, a gyászt, a fájdalmat, átélték a hiányt. Mi ebben a helyzetben együtt érzünk, ahogy az ige fogalmaz, sírunk a sírókkal. De azt is tudjuk, hogy igazi vigasztalás, igazi reménység ott van, ahol Isten igéje hangzik. Éppen ezért számunkra fontos a temetésen, ott a ravatalnál elmondott ige, ige hirdetés, fontos számunkra és az itt maradottak számára, mert mi nem az elhunytakról prédikálunk, hanem azoknak prédikálunk, akik itt maradtak. Miért? Azért, mert Isten szüntelenül keresi a kapcsolatot az itt maradt emberekkel. Mert ahogy a liturgiában is elhangzott, Isten nem akarja, hogy bárki is elveszten, hanem Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Isten egy olyan szerető Isten, aki nem akarja a bűnös ember halálát, ahogy olvashatjuk Ezékiel próféta könyvében. És tudjátok, drága testvérek, mi nem az idő múlásában hiszünk, hanem abban, hogy Isten szava képes begyógyítani a gyász okozta sebeket. Ezért olvashatjuk Jobb könyvének 5. fejezetében, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Mint ahogy mondjuk a temetési liturgiában, ő megaláz, de fel is emel, sírba visz, de meg is elevenít. Mulandóvá tette életünket bűneink miatt, de egyszülött fiát is adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy Istennek olyan drága minden egyes ember. Persze azt is hozzá kell tenni, mert az éremnek a másik oldala az, hogy elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia, mert a bűnnek ez lett a következménye. A bűn zsoldja a halál lett. És mindannyiunknak egyszer innen el kell menni. Mindannyiunknak. De ott van az a reménység, hogy ő megsebez, de be is kötöz. Hogy összezúz, de keze meg is gyógyít. Hogy neki van hatalma megeleveníteni. És ezen a világon semmi nem tud enyhíteni a gyász fájdalmán. Mert a gyász szembesít bennünket azzal, hogy reánk is ugyanaz a sors vár. Minket sem hagy nyugodni az a tudat, hogy nekünk is el kell innen menni. Én temetésen szándékosan szoktam szembesíteni az itt maradottakat, a gyászolókat. Szándékosan szembesítem azzal, hogy minden egyes utolsó útjára való elkísérés szembesít azzal, hogy nekünk is el kell innen mennünk. Hogy mi sem vagyunk kivételek. És mindegy, hogy valaki hívő vagy nem hívő, egészséges vagy beteg, férfi vagy nő, gazdag vagy szegény, teljesen mindegy. Egy szembesítés. Minden egyes temetés egy szembesítés, hogy ember, neked is egyszer lejár az időd, el kell innen menni. És a kérdés, a legfontosabb kérdés, drága testvérek, az, hogy hogyan megyünk el innen. Mert ez a legfontosabb kérdés. És ma is ez legyen a középpontban, hogyha el kell ezt innen menni, akkor hogyan megyünk el innen? És újra szembesülünk az elmúlással, a gyásszal, az Isten nélküli hiába valósággal. És szembesülünk azzal, hogy egyszer nekem is innen el kell menni. Vajda Jánosnak van egy gyönyörű szép verse, melynek címe Őszi tájék, 1878-ban írta ezt a verset, és olyan csodálatosan fogalmazza meg, és jut el a hiába valóságtól a reménységig ebben a versében. Engedjék meg a testvérek, hogy ezt a három verszakot, ezt felolvassam. Elhervad a rózsa, lehull a levél. Ezért születünk hát, ez az életi cél. Csak eddig a pálya, semmi se tovább, vagy itten az ember csak öltözik át. Mi itten örök, a halál-e vagy a lét? Hol itten a kezdet, hol és van-e vég? Mi itt a csalódás, hol itten az álom, vagy innen-e, avagy túl a határon? Elhervad a rózsa, lehull a levél. Hiába hisz ember, hiába remél. Hát semmi, de semmi, ami vigasztal, ott túl amaz árkon újra tavasszal. Ereszkedik a ravatal a gödörbe. Dörögnek a hantok, örökre, örökre. A sírra borul le hű szerető, semmit soha vissza a temető. Az égen a felhő egymást űzi, hajtja. Lemegy a nap, a nyáj hazatér. Távolba vesz el halk, mél a kolompja. Kiállt a kuvik, száll a denevér. Sírhalmot ölelve az anya zokog. Majd kigyull a csillag, kisüt a hold. S ott fenn a keresztfán suttogja a szél. Kinyílik a rózsa, kihajt a levél. Sokak számára elhervadt a rózsa, lehult a levél. Mert a gyászban ezt tapasztalja meg az ember. De olyan jó, hogy Isten szava azonban mindenre gyógyír. Keressétek, kutassátok az írásokat, kiáltsatok ő hozzá, és ő meghallgat benneteket, ő ezt ígérte. Ő azt mondta, hogy reményteljes jövőt ad az embernek. Jeremiás próféta könyvének 29. fejezetében így bátorítja Isten az övéit. Azt mondja, hogy én nem akarom, hogy romlás legyen veletek. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Én békességet és nem romlást tervezek. Én reményteljes jövőt adok nektek. Isten reményteljes jövőt akar adni. És ezért az ő ígéreteire lehet építeni. Drága gyászoló családtagok, drága gyászoló gyülekezet, hadd helyezzem a szívetekre, hogy Isten ígéreteire lehet építeni. Lehet. Ő azt mondta, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, ő azt adja az őt szeretőknek. Isten annyi ígérettel árasztja el az embert, annyi reménységet adó, bátorító mondat van a Szentírásban, amely megnyugvást, békességet tud adni. Számomra olyan sokat jelent Máté evangéliumának 11. fejezetében, ott a 28. versben Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, én békességet adok nektek. Tudjátok, drága testvérek, hogy hányan élnek ma békétlenül? És a békétlenségük oka, a békétlenségük forrása, gyökere, nagyon-nagyon sok minden, de az egyik, ami a leginkább ott van és mardossa az emberi szívet, az az, hogy mi lesz, ha nekem innen el kell mennem. Mi lesz velem? És ez ott mardossa ezt a szívet. És ez a békétlenségnek az egyik fő forrása. Sokszor elmondom temetésen, egy nagyon megrendítő történet, az 50-es években történt, talán többen már hallották tőlem. Az 50-es években, amikor kommunista, idézőjelben felszabadító hatalom Magyarországon felszabadított bennünket, akkor az első intézkedések között volt az, hogy a tanítókat szépen kisöpörték az iskolákból, megszüntették az egyházi iskolákat, és a második ilyen lépés pedig az volt, hogy a kórházból az apácákat és a diakonisszákat eltávolították. Miért? Hát ők nagyon jól tudták, hogy miért teszik ezt. Mert tudták, hogy az az emberi, az a gyermeki szív, az olyan nyitott tud lenni az evangéliumra, és ezt meg kell szüntetni. És tudták azt, hogy a kórházban, ott a halálos ágyon olyan érzékeny tud lenni az ember, amikor ott szembesül azzal, hogy vajon mi lesz velem, ha innen el kell menni. És tudva ezt, a kommunisták ezt a két dolgot azonnal megszüntették. És egy ilyen időszakban egy idős paraszt bácsi bekerült a kórházba, már nagyon beteg volt, élete végén járt. És akkor a rendszer ilyen pszichológusokat tett be a kórházakba. És ez a paraszt bácsi, ez az idős paraszt bácsi, ez olyan egyszerű lélek volt, és magához hivatott egy ilyen pszichológust, és odahívatta magához az ágyhoz, és mondta, hogy aranyoskám, mondja meg nekem, hogy vajon vár engem valaki oda át. És ez a pszichológus, nem tudjuk, hogy miért, rendszert kiszolgálva, vagy nem tudjuk, hogy miért, azt válaszolta, hogy nem tudom. Aztán elment. A bácsi ott maradt, és azon a halálos ágyon ott őrlődött tovább. Aztán következő nap is állapota egyre rosszabb lett, már alig tudott beszélni. Megint magához hívatta a pszichológust, kérte, hogy hajoljon egészen közel, már alig tudott beszélni. Azt mondta, aranyoskám, nekem már nincsen itt veszíteni valóm, én valószínű, hogy innen már nem kerülök ki, engem innen már csak vinni fognak. Aranyoskám, mondja meg őszintén, hogy vár engem valaki oda át. Rezzeléstelen arc, a válasz ugyanaz volt, nem tudom. Drága gyülekezet, azóta sok minden eltelt. Már a rendszer összeomlott itt Magyarországon, de mi azért hirdethetjük az igét, mert mi meg vagyunk győződve, hogy nem a haláli az utolsó szó. Meg vagyunk győződve arról, hogy az élet több, mint amit itt látunk, amit megtapasztalunk. Ezért tesz különbséget a görög nyelv az élet és az élet között, mert az egyik szó, amit használ, az a biosz, a biológiai élet. A tüdő, a vese, a máj, sok minden funkció, a működés, ez a biosz. De a másik szó, ennél sokkal mélyebb értelmű, sokkal mélyebb tartalmú. A másik ilyen görög szó az a zoé. Mert a görög különbséget tesz élet és élet között. És a zoé, a szó szerint fordítva, örök életet jelent. Ezért, drága testvéreim, nem mindegy, hogy milyen élettel ülünk itt. És talán sokan nem értik. Az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, olvashatjuk a Jelenések könyvében, nem értik sokan, mert nyilván ez egy paradox helyzet. Mi az, hogy él és közben halott? Mi az, hogy itt van a biológiai élet? Itt látom ezt a drága gyülekezetet, látom, hogy azért elég szép számmal itt vagyunk, élők, és mégis azt mondja az ige, hogy mi halottak vagyunk. Hát mit jelent ez? Most akkor élünk vagyunk, halottak vagyunk. Föl lehet tenni a kérdést, hogy drága testvérem, neked van-e örök életed? Mert az, hogy biológiai életed van, azt látom. Afelől nincs kétség. De van-e örök életed? Mert ez a legfontosabb kérdés. Ez a legfontosabb kérdés, hogy van-e bizonyosságod, van-e üdvbizonyosságod? Talán már elmeséltem ezt az apró történetet az életemből. Emlékszem, amikor teológiára jártam, akkor a professzorom, a tanárom azt mondta, amikor az üdvösségről tanított, azt mondta, hogy ilyen nincs, hogy üdvbizonyosság. És akkor ott ecsetelte, hogy miért nincs. Mert hogy ilyen szó nincs a Bibliában is, és mi nem lehetünk biztosak abban, hogy van üdvösségünk. Nem vagyok az a veszekedős típus, főleg professzorokkal nem. De akkor valahogy Isten lelke arra indított, hogy tegyem föl a kezem, hogy jelentkezzem, és elmondjam a professzorunak, hogy bocsánat, professzor úr, ne haragudjon, csak hadd kérdezzem, hogy még egyszer, mire építi azt, hogy nincs üdvbizonyosság? És azt mondta, azért, mert ilyen szó nincs a Bibliában. És akkor tovább kérdeztem, hogy ne haragudjon, azt szeretném megkérdezni, professzor úr, hogy hisz-e a Szent Háromságban? Erre azt mondta, hát hogy ne hinnénk, hát ez a keresztény hitünknek az alapja, hinni a Teremtő Istenben, hinni a Megváltó Istenben, hinni a Megszentelő Istenben. Ez a mi hitünknek az alapja, a kereszténységnek az alap pillérei, a Szent Háromság tan. Újra fölteszem a kezem. Drága professzor úr, az az igazság, hogy ez egy tévhit. Nincsen ilyen, hiszen nincsen benne a Bibliában a Szent Háromság szó. Nem tudom, hogy Isten mit munkált az ő szívében, és nyilván én se nem provokálni nem akartam, se nem ellenkezni, de drága testvérek, az Isten igéje egyértelműen és világosan fogalmaz abban, azt olvashatjuk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Annak örök élete van, tehát bizonyos lehetek, és nem abban vagyok bizonyos, hogy az én hitem miatt, az én cselekedetem miatt, az én szolgálataim miatt, az én ige hirdetéseim miatt, nem ezért fogok üdvözülni. Nem ez az ígéret, hanem az ígéret az, hogy aki hisz a fiúban, tehát aki hisz, aki hittel ragadja meg Istennek az ígéreteit, hogy Jézus Krisztusban van üdvösség. És én azért vagyok ebben bizonyos, mert ő ezt ígérte. Mert Istennek az ígéretei visszavonhatatlanok. És ha Isten ígérete ez, akkor én nem vonom kétségbe, akkor én nem azon bojkolászom itt az ígében, hogy ez most benne van-e a Bibliában, vagy nincsen benne. A Szentírásnak az egész lelkisége arra mutat rá, hogy az embert nem akarja Isten kétségek között hagyni. Nem akarja, hanem azt akarja, hogy bizonyos legyél valamiben. És én bizonyos vagyok abban, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a bűneinktől megszabadítson, és azért támad fel, hogy üdvösséget adjon. És ez biztos. Miért? Mert az ige ezt mondja. És mi nem tanmesékben, mi nem egy történeti könyvben hiszünk, mert ez nem az. Lehet ez is. De sokkal több. Azt olvassuk a Szentírásban. És drága testvérek, hadd mondjam nektek, hadd bátorítsalak benneteket. Ne nekem higgyetek. Ne nekem. Hanem annak higgyetek, ami ebben a könyvben van. Azt olvashatjuk, egy történet. Azt mondja Péter, hát hová mehetnénk, hiszen örök életnek beszéde van te nálad. Örök élet beszéde. Tehát ebben a könyvben az örök élet beszéde van. És hogyha valaki szeretne örök életet, akkor olvassa, kutassa, tanulmányozza a Szentírást. Tanulmányozza azt, hogy mit mond Isten. És hogyha Isten megígérte, akkor én nem vonom azt kétségbe. Ha Isten megígérte, akkor az úgy van. Miért? Mert Isten ígéretei visszavonhatatlanok. És ezért, egyedül ezért mondhatjuk azt, hogy Isten ígérete sziklaszilárd, rendíthetetlen. Minden megrendül ebben a világban, minden. Hát erről olvasunk itt Péter levelében, minden meg fog rendülni. Hogy felbomlanak az egek, minden fel fog bomlani, minden. Hát látjuk egy-egy emberi élet, vagy nézzük meg a természeti katasztrófákat, egy pillanat alatt mindent el tud sodorni, mindent. De azt olvassuk az igében, hogy Isten igéje az rendíthetetlen. Jönnek és mennek császárok, királyok, miniszterek, azok jönnek és mennek. Az Isten igéje élő és ható. És az megmarad örökké. Szembesít bennünket Isten igéje azzal, hogy milyen az emberi élet, és mi az, amit Isten mond. Az emberi élet a lehellethez hasonlítja. Azt mondja, olyan az emberi élet, mint a lehellet, mint a pára. Vagy a virághoz hasonlítja. Azt mondja, hogy reggel még virágzik, estére elfogynyad. Ilyen az emberi élet. De az Isten igéje az örökre megmarad. Tudjátok, hányan próbálták ezt a könyvet kiirtani a világból? Hát Lenin egyszer azt mondta, kiadta utasításba, azt mondta, hogy el kell törölni a kereszténységet. Hát Lenint valahogy próbálják balzsamokkal életben tartani, meg az ő emlékét, de hol van már szerencsétlen. És nézzétek meg, a Biblia itt van. Itt van az ige. Itt van az ige. És ezt hirdettetik. Vagy már a császár a római birodalom idejében hány császár próbálta a keresztényeket kiirtani. És akkor elhangzott egy gyönyörű szép mondat, a keresztények vére magvetés lett. Minél inkább írtották őket, annál inkább terjedt. Igen, ezért lehet építeni, drága testvérek, Isten szavára, Isten igéjére. És ha valaki... Ha kiállt hozzá, azt az ígéretet kaptuk, hogy ő meghallgat. Azt az ígéretet kaptuk, hogyha valaki kér tőle, az kapni fog.
Azt az ígéretet kaptuk, hogyha valaki keres, az talál. Azt az ígéretet kaptuk, hogyha valaki zörget, annak megnyittatik. Drága testvérem, hadd kérdezze meg, hogy őszintén kerestél-e már? Kértél-e már? Zörgettél-e már valaha? Mert ez a legfontosabb kérdés, hogy megtetted-e ezt? Mert tudjátok, a hit az, kétféle hit van. Van egy általános hit, és van egy üdvözítő hit. Az általános hit, nagyon-nagyon sokan ülnek talán ebben a gyülekezetben, és akik úgy általánosan hisznek. Ja, persze, kell, hogy legyen valaki. Nem akarok elkeseríteni, de az Isten igéje azt mondja, hogy hát még az ördögök is hisznek. Ennél sokkal mélyebb hit kell. Az az üdvözítő hit, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma a bűn felett, és van hatalma a halál felett. És ha valaki ezt elhiszi, akkor van a bűneire bocsánat, és ha ezt elhiszi, akkor átment, ahogy az igében olvashatjuk, átment a halálból az életbe, azaz örök élete van. És ezért hirdetjük, tudjátok, az Isten szavát. És tudom, hogy a helyén mondott ige olyan, mint az aranyalma ezüstányéron. Hiszem, hogy Isten igéje valóban bearanyozhatja az ember életét, és egy túláradó, minden mértéket meghaladó békességet tud adni. És engedjük, hogy ezen a mai alkalmon Isten győzzön meg bennünket arról, hogy neki van hatalma. Hogy Isten győzzön meg bennünket a hatalmáról, a szeretetéről, arról, hogy ezt hogyan váltotta tettek ki. Mert tudjátok, Isten nem a szavak embere, hanem Isten a tettek Istene. Hát az ember az olyan, amilyen. De Isten szavára lehet építeni. És tudjátok, a ma felolvasott igénkből én két dolgot szeretnék kiemelni, és ezzel szeretnélek bátorítani benneteket. Az egyik az, hogy számoljunk az Isten hatalmával, a másik pedig az, hogy az Isten szeretete az tettekben mutatkozott meg. Az tettekben. Hát számoljunk Isten hatalmával. Sokszor elgondolkozom azon, hogy milyen parányi az ember élet ebben a történelemben. Hogy századok, évezredek jönnek, mennek, emberi életek múlnak, tűnnek el, és kiemlékezik ránk 2-3-4 generáció múlva. Nagyapámról még nagyon-nagyon sok emlékem van. A dédapámat már nem is ismertem. Őkapámról már beszélni sem beszéltek, szépapámról már nem is beszélve. Évszázadok jönnek, mennek, emberi életek, sorsok tűnnek el a történelem süllyesztőjében. Milyen parányi az ember, milyen parányi az ember ebben a világ mindenségben. Csak egy érdekességet hadd mondjak az univerzumról. Az egyik legközelebbi csillag a Proxima Centauri, amely 4,2 fényévre található. 4,2 fényévnyire. Az azt jelenti, hogy 4,2 év alatt ér ide onnan. 4,2 év alatt. Ha az egyik leggyorsabb vonattal, a francia TGV-vel utazhatnánk, annak 574,8 km per órás sebessége van, akkor majdnem, én kiszámoltam, majdnem 8 millió évig kellene utaznunk. 8 millió évig. A legközelebbi csillagtól idáig. Milyen parányi az ember, és annyi ilyennel szembesülhetnénk, és számtalan példát hozhatnék még, ha reálisan látnánk az emberi életünket, a határainkat, a képességeinket és a lehetőségeinket. Milyen hatalmas az Isten, aki kifeszítette az eget, aki a hegyeket, a tenger vizeit megalkotta. Hatalmas Istenünk van. Nehogy azt gondoljátok, drága testvérek, hogy ez mind, amit ti láttok, ez mind a véletlennek a műve. El ne higgyétek. De ezt tanítják. Ezt tanítják. Hogy minden a véletlennek a műve. Véletlenül állt össze itt minden. Egyszer egy példát hallottam, ez úgy nagyon megragadott ez a kép, hogy az ős robbanás, és hogy minden abból keletkezett az életnek a feltételei, és aztán az evolúció. Ha ez tényleg így lett volna, ez olyan, mintha bemegyek a budapesti nagy Zrínyi nyomdába, fölrobbantom, és összeáll Shakespeare-nek az összes darabja. Hát el tudjátok képzelni? Hát aki egy picit őszinte magához, egy picit őszintén belelát a dolgokba, az nem fog ilyet mondani, mert ez butaság.
Mert amit tanítanak, annak se célja, se értelme nincsen. De Isten céllal teremtett mindent. És milyen hatalmas Isten, aki mindezt fönntartja. Milyen döbbenetes, hogy a magát hatalmasnak képzelő ember test hőmérséklete néhány fokkal feljebb megy, és leveszi lábáról a betegséget. A férfiakat, én is férfi vagyok, tudom, hogy 37,5-re megy a lázam, akkor már haldoklom. Az asszonyok, azok a drága feleségek, azok a 39-es fokkal is még teszik a dolgukat, kiszolgálják a 37,5-tel rendelkező férfit. És még néhány fokkal följebb megy, és meghal az ember. Néhány fokról beszélek. Hogy Isten milyen csodálatosan egyensúlyba tartja az életet. Milyen parányi és sebzékeny az ember, és Isten hatalma és végtelensége szembesíti az embert a parányságával és korlátaival. És örök élet vasárnapján éppen arról beszélhetünk, hogy a végtelen Isten az örök életet akar adni az embernek. Örök életet. És erről is szoktam beszélni temetésen, hogy egészen közel hozzam emberekhez ezt a fogalmat, mert valljuk meg őszintén, hogy mi, akik térben és időben gondolkodunk, valljuk meg őszintén, hogy nem tudunk teren és időn kívül gondolkodni. Mert egyszerűen az agyunk erre állt rá, a gondolkodásunk. Na de drága testvérek, hát Isten a természettudományon keresztül is tanítani akar bennünket. Mert ma a tudomány mai állása szerint a mikro és a makro világ az végtelen. Mindegy, hogy milyen messzire megyünk az univerzumban, azt mondják a tudósok, hogy az végtelen. Hát ha csak erre a legközelebbi csillagra gondolok, 4,2 fényévnyire. Hát ha csak erre gondolok, milyen távolság. És gondoljatok bele, drága testvérek, hogy ugyanez a mikrovilágban is megvan. Ugyanez a mikrovilágban is. Hogy végtelen. Engem még úgy tanítottak, hogy az atomig bontják, atomig lehet, aztán onnan kész megáll. Most meg azt mondják, hogy mindent lehet bontani. Mindent. És végtelen. És gondoltok bele, drága testvérek, hogy a természettudomány számol a végtelenséggel. Ha Isten arra tanít bennünket, hogy a tér az végtelen, akkor miből gondoljuk, hogy az idő nem lesz végtelen? Hát ha neki volt hatalma a teret úgy kitágítani, hogy az végtelen, akkor miből gondolt, hogy probléma lenne az időt is végtelenné tenni? Persze, tegyük hozzá, ez a földi élet véges, hiszen azt olvassuk az igében, elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia. Ez a por itt, ez a test itt marad. Azt mondja az ige, hogy porból vétettél, porrá kell lenned. Ez itt marad, ez a test. És át kell lépni azt a küszöböt mindenkinek. Neked is, nekem is. Itt nincs különbség. A kérdés az, hogy hogyan folytatod az életet. Ez a kérdés. Hogy van-e bizonyosságod? Van-e üdvösséged? Elhiszed-e, hogy Jézus Krisztus azért halt meg, hogy a bűneid büntetését magára vállalja, és ő azért támad fel, hogy győzelmet arasson az utolsó ellenségen, a halálon, és neked örök életet adjon. Ez a legfontosabb kérdés. Drága gyülekezet, azzal a gondolattal fejezem be, amit itt az igében olvashatunk. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Drága gyülekezet, Isten mindenki számára lehetőséget ad. Azt olvassuk az igében, hogy ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Meg ne keményítsétek. Ha az ő szavát halljátok, és rátok nehezednek dolgok, rátok terhelődik az, hogy vajon van-e nekem üdvösségem, akkor ne menj el emellett szó nélkül, hanem keresd, kérjél és zörgessél, és számodra meg fog nyittatni. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Isten reményt mutatott Jézus Krisztus által, és aki ezt az ígéretet hittel ragadja meg, az átmegy a halálból az életbe, annak örök élete van. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk, hogy elküldted Jézus Krisztust, hogy nem hagytad kétségek között az embereket, hanem teljes bizonyosságot akarsz adni, mert te megígérted. És ha te valamit megígérsz, akkor az úgy is van. Hogy a te ígéreteid azok visszavonhatatlanok. Tudunk ad, hogy ezzel a hittel tudjuk megragadni, és vegyük komolyan azt az intő kérdést, hogy vajon mi lesz velem, ha nekem is el kell innen menni. Vajon van-e nekem örök életem, amit te kínálsz Jézus Krisztusban. Amen.
Ahol az élet vize árad, tiszta, mint a kristály, és a folyó mindkét partján az élet fája áll, ahol nem lesz többi éjjel, és napsugár sem kell, mert a drága bárány arca tündököl. Ahol aranyból lesz minden, az utcák és falak, csak a kapuk lesznek gyöngyből, és a 12 alap. Ahol nem lesz többi éjjel, és napsugár sem kell, mert a drága bárány arca tündököl. Éneklek egy dalt. Glory, halleluja. Glory, halleluja. Glory, halleluja. És leborulva áldják a mindenség urát, és éneklik a bárány dalát. Ezek azok, akik a nyomorúságból jöttek, és szenvedtek a Jézus nevét. Azok, akik megmosták fehérre a ruhát. Jézus vérében, Jézus vérében. Oda megyek, ahol a bárány trónja áll, és a 144 ezer elpecsételt vár, és a fehér ruhások seregében éneklek egy dalt. Glory, halleluja. Glory, halleluja.
Nekünk itt maradottaknak szól Túróci Zoltán püspök úr egyetlen verse, a címe Tanács. Ma még tied körülötted minden, és adhatsz belőle annak, kinek nincs. De jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs, s nem lesz tied többé semmi sem. Tollad, virágos párnád másra vár, mit maga köré épített egy élet, nem lesz több, mint összeomló kártyavár. Ma még szólhatsz szerető meleg szóval testvéredhez, ki szenved, szomorú. Vigaszthoz hangot zengő muzsikája, s tán rózsát hajt egy tövis koszorú. Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz, harmadként hújjon szerető szavad, mert jön egy nap, hogy elnémulj alkad, és soha többé szóra nem fakad. Ma karod még erős, a lábad fürge, szolgálhat szegényt, árvát, beteget, ma törölhetsz verejtéket, könnyet, ó, most segíts, ha teheted, mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan, s mindegy, hogy ősz lesz, tél vagy kora nyár, mert nincs több időd, s amit meg nem tettél, nem teszed meg soha többé már. De ma még tied körülötted minden, adj hát belőle annak, kinek nincs, hisz jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden földi kincs. Csak az lesz tied, amit odaadtál. Az, mi minden kincsnél többet ér. A tett, a szó, mit szeretetből adtál, veled marad, s örökre elkísér.